Rádióegyetem. Itáliai humanizmus. Az emberi méltóság, mint aktuális jogi kérdés. Mezei Barna előadása.
Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Amikor elvállaltam ezt az előadást, akkor borzasztó könnyelmű voltam. Valójában azért vágtam bele, mert én foglalkoztam jogtörténészként egy nagyon izgalmas kérdéssel, az, hogy a reneszánsz emberi minta az, hogy jelenik meg a magyar jogtörténetbe, és ennek az aktualitását annak idején egészen konkrétan, mint ahogy jelezni is fogom, mert nem tudok elszakadni ettől a kérdéstől, Verbőci adta meg, és Verbőcitől indítottam. És természetesen nagyon könnyen mondtam rá az invitálásra, hogy hát persze, hát foglalkoztam én ilyen kérdéssel, és ott pont ez a méltóság kérdése jött elő. És aztán, mikor elkezdtem utána menni az anyagnak, és már nem úgy, hogy a reneszánszban vagy a reneszánsz Magyarországán, hanem úgy, hogy aktuális jogi kérdésként, akkor döbbentem rá arra, hogy milyen elképesztően bonyolult ez a téma, és valami olyasmiben nyúltam bele, ami egyszerre követeli meg, hogy az ember egy picit filozófus legyen, egy picit jogász legyen, egy kicsit történész legyen, egy kicsit jogtörténész is legyen még hozzá. Ja, és a másik, hogy valószínűleg fogok érinteni olyan kérdéseket, de itt igyekszem majd nagyokat ugrani, amelyekkel ezek szerint önök már foglalkoztak, sőt nyilván sokkal mélyebben foglalkoztak, mint ahogy én ezt érinteni tudom. Ami igazán engem izgat, vagy izgathat, az az, hogy az emberi méltóság jogi szabályozása, az hogy fordul át az általános dignitas kérdésből, hogy lesz egy mai 20. századi vagy 21. századi alapvető jogi vita kérdésé, és hogyan szabályozódik, hogyan jelenik meg mindez a jogban, hogy kíséri végig a jogtörténet a jogi méltóságnak a históriáját, vagyis az hogyan válik egyáltalán jogi kérdés. Verbőciről túl sokat nem szeretnék beszélni, de azért azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy az én találkozásom valójában reneszánszom most túl azon, amit édesapámmal Olaszországba bebarangoltunk, és mint műkedvelő is összetalálkoztam vele, valójában az ő személyén keresztül bukkant fel. Egy fantasztikus, hihetetlen életpályáról van szó, amely nem tudom, hogy nem jogtörténészként mennyire értékelhető, de az, hogy egy kicsi ugocsai zugügyvédből. Hogy tud valaki életpályája végére nádorrá emelkedni, még akkor is, hogyha az a nádorság csak egy országgyűlés időszakára vonatkozik, és utána még, amikor elmozdítják, sőt, keményen meg is büntetik, mert vagyonelkobzásra ítélik, hogy tud újra föltámadni, és hogy tud újra királyi kancellárként ismételten, egészen addig, amíg meg nem mérgezteti a szultán, gyakorlatilag az ország meghatározó személyisége maradni. Maga a család, ugye a Kerepeci család, az egy klasszikus kisnemes család volt, és egy vagyonvásárlással keveredtek Verbőcre. A nagybátyja az még a Kerepeci nevet használja, tehát Kerepeci Barla. A papa kezdi a Verbőci nevet egyre gyakrabban használni, miután megveszik a Verbőc falut, és onnantól lesznek ők verbőciek. Gyakorlatilag ebből a pozícióból egy fantasztikus, műveltségű emberré váló jogtudóssal vetett össze a sors, amikor ezt a kérdést elkezdtem vizsgálni. És ezért jutottam el a reneszánsz ember modellig. Szerves összefüggése van azzal a hihetetlen dinamikus változás sorozattal, amely ekkor Magyarországra is behullámzik. Nem nagyon, mert tudjuk, hogy vagy maguk jobban tudják, hogy én ezt csak államtörténeti vonatkozásokba értekem, hogy meglehetősen felszínes az a reneszánsz, amit megjelenik. Egy udvari reneszánszként jelenik meg, erőteljes udvari reneszánszként. Ennek ellenére kihullámzik a társadalmi mozgásra, és miután a reneszánsz ember a hirtelen robbanó hatalmas vagyonokat fölhalmozni tudó és szabad gondolkodású, emellett igen művelt embereknek, pontosan ebben a királyi udvarban és hatalmi apparátusban volt helye. És a királyi udvarnak szüksége volt arra, hogy olyanok jelenjenek meg a környékén, akik Bécsben, hát ugye tudjuk, hogy ő Bécsben is, és talán Bolognában is tanult, hát ennek vannak ilyen áttételes bizonyítékai. Ebből következendően látható az, hogy a királyi udvar, amely kezd átfordulni, hogyha a belső politizálását nézzük, és a reformsorozatait nézzük, kezd egy kicsit, hát tudom, hogy bután hangzik ez a mondat, de kezd egy kicsit machiavellisztikusba fordulni. Tehát az udvaron belül olyan politikai intrikák sorozata indul meg, korábban se volt ez nélkülözött történet, de most valami olyan hihetetlen, mert megjelenik a velencei követ, és megvesztegeti a hivatalosságot, sőt, magát a királynét környékezi meg azért, hogy bejáratos legyen az udvarba. Egész egyszerűen úgy kezdenek működni a dolgok, ahogyan az Nyugat-Európában ez időtájt már dokumentált formában kezd az államhatalom és a politika kezelésének vonatkozásaiban megjelenni. Na most ezek az egyéniségek, amelyekre szükség volt, nyilván párosult Verbőci személyében egy klasszikus, erkölcstelen és jellemtelen jogásszal. Ő, akinek megadatott az a lehetőség, hogy a fantasztikus műveltségén és emellett memóriáján keresztül bejusson a legbelsőbb körökbe, gondolkodás és gátlás nélkül játszotta ki az ügyvédütőkártyáit, ugye, mert hát bizalmába fogadta egy sor nagyúr, amikor ügyvédként bevállalta azt, hogy elintézi az örökösödés ügyeket, elintézi a családi ügyeket, majd ugyanezeket visszaforgatta, és nem volt probléma az, hogy zsarolt, nem volt probléma az, hogy kihasználta a jogilag elképesztően nehéz szituációkat. Ugye Fraknói Vilmos írja le róla, hogy csak és kizárólag jogi ügyletekből több mint 200 birtokot szerzett élete során. Miközben személynök volt, meg miközben országbírói ítélőmester volt, ugye ez időtájt az ügyvédség az még nem klasszikus értelembe vett foglalkozás, hanem egy jogi megbízatás. Tehát ugye az ügyvéd vallás, mint olyan, az nem szól másról, mint hogy én megbízom őt, akiben bízok, hogy ő neki van jogi rutinja, hogy lássa el az én jogi képviseletemet, nem klasszikus értelembe vett ügyvéd. Ilyen értelemben tehát akár meddig, hát nádorként már ilyet nem csinált, az országgyűlésen legalábbis nincs adatunk róla, de gyakorlatilag aki szembe jött és tehette, azt kiforgatta a vagyonából, gátlástalanul halmozott, és az ország egyik legnagyobb birtokosa küzdötte föl magát, mire vége volt az életnek. Tudom, hogy ez nem a reneszánsz pozitív oldalaihoz tartozó dolog, de azt viszont nagyon is jól jellemzi, hogy ami Magyarországra elérkezik, egy kicsit, és akkor nem megyek bele a nagyon kedves témámba a megkésettség és a megkésettség modelljeinek a továbbítására, de ami elérkezik Magyarországra, az hagyományosan nem feltétlenül pozitív ebben a vonatkozásban. Viszont jelez még valamit. Ez az ember, amennyire emlékrajzírói jellemzik, amennyire dinamikus volt a politikában, és amennyire dinamikus volt a jogban, annyira magányos is volt. Elképesztően magányos volt, ahogy leírják, és ezt a magányosságot próbálta ezzel az aktivitással fokozni, ami persze fokozta magányosságát, mert hát hiszen a magányosság az, miután elterjedt róla, hogy jobb vele vigyázni, de akkor már olyan ütőkártyák voltak a kezében, amivel nem nagyon lehetett mit csinálni, az már a magányosságot fokozó tényező, és visszaszorul. Gyakorlatilag egyedül éli az életét, utazik, megy, hát tudjuk, hitvitákat folytat, uralkodókhoz megy, mint követ, jótékonykodik, mindent elkövet annak érdekében, hogy a nyugat-európai mintájú, nagyon művelt és támogató mecénás képletét megvalósítsa, mindent elkövet annak érdekében, hogy közel kerüljön emberekhez, és ennek következtében egyre magányosabbá válik. Ez egy sajátos módon, és tulajdonképpen itt érkeztem oda, hogy miért is kezdtem el ezzel a Verbőcivel, hogy elkezdi hajszolni a társadalmi megbecsültséget, pontosan a magányossága okán. Elkezdi hajszolni azt a méltóságot, amely még nem belső jogi értelemben vett méltóság, hanem külső társadalmi értelemben vett méltóság, vagyis a rangoknak a hajszolásába megy bele, és megpróbál minél följebb menni, és minél följebb menni, és hogy magányosodik, még inkább a megbecsültséget használja, mert hogy az elmagányosodásba ezzel próbálja megragadni a megragadhatót, a egyébként nagyon vallásos ember, tehát a vallás a másik olyan elem, amelyben próbál megkapaszkodni, de felszínessé válik a vallásossága, lévő, hogy teljes egészében beleveti magát a politikába, tehát mindent a politikának és a vagyonszerzésnek rendel alá. De ez a fajta hajszolása a társadalmi elismertségnek, illetve a társadalmi megbecsültségnek már jelzi azt, hogy jelen van a méltóság kérdése, nagyon határozottan honnan jelen van a magyar politikai gondolkodásban, a megbecsültségnek az eleme kezd megjelenni, és ugyan jogilag nem értelmezhető még. Jogilag ennek nincsenek vonatkozásai, ennek ellenére egy kiinduló pontként én ezt megpróbáltam megragadni. Nyilvánvaló itt ebben a fogalomban egy kettős méltóság kérdés kerül előtérbe. Bizonyára arról szó esett, hogy a méltóság fogalom egy nagyon tisztázatlan, nagyon körülíratlan fogalom. Minél többet írtak róla, annál bizonytalanabbá váltak a körvonalai, a jogásznak meg annál nehezebben megragadható dolog. De ennek ellenére van két jó kitapintható útvonala, amelyen végigkövethető jogi értelemben is a méltányosság történet, ami közismert és teljesen egyértelműen ismert, a római társadalomból induló méltóság fogalom az alapvetően egy társadalmi státuszképlet, ami jogilag nagyon jól megragadható, hiszen arról van szó, hogy aki a társadalomban meghatározott pozíciót elfoglal, ehhez a pozícióhoz járul egy meghatározott jogilag garantált státusz. Ez a jogilag garantált státusz részben polgárjogokban érhető tetten, részben effektív, ugye itt a magyar, itt a méltósággal most itt dolgozik, tisztségekben érhető tetten, részben pedig a polgárok egymáshoz való viszonyában érhető tetten, hiszen a különféle rendű rangú római polgár, a teljes jogú polgártól a latin jogon keresztül a rabszolgáig különféle státuszban van, és ennek megfelelően különféle társadalmi megbecsültsége van, és ebben a megbecsültségben jól lehet ez társadalmi státuszt jelent, valójában benne van már a gyökérzete annak a jogi megítélésnek, amit mostanában kezdünk értelmezni és mindenkire lebontani, vagyis a társadalmi különbség megkülönböztetéseknek a méltóságban történő megbecsültsége. Ez az akkor, de hát erről ezt most én itt nyilván ismétlek, amikor elkezdenek filozófikusan gondolkodni arról, hogy mi is a méltóság, és itt megjelenik a méltóság értelmezésnek egy másik útja, ami nem a társadalmi státusz, hanem a filozófiai értelem, hogy honnan is van ez a különlegességünk, amitől emberek vagyunk, vagy van-e különlegességünk, és a van-e különlegességünkre adott válaszban testesül meg tulajdonképpen a méltóság képlet, amelynek van egy paralell értelme, de tartalmában valójában ugyanúgy össze fog majd érni ez egy 20. századi fogalomban, ugye a Teremtés könyvének értelmezésével, amely az Isten képére való teremtésből vezette le az isteni királyi tulajdonságokat, amely a egész középkort végig jellemezte, amely a filozófikus vonalakon teljesen egyértelműen kezdi hangsúlyo, nem kezdi, hanem folytatja és erősíti az emberi mi voltnak a kiemelkedő jellegzetességét. A problémája csak az, hogy nem tudja bevezetni a jogba. A középkor joga az nem fogékony elvekre, nem fogékony filozófiai teóriákra, tudnélik a középkor joga az a hétköznapok joga, a hétköznapokban keletkező konfliktusokra adott válaszok joga. Jó lenne egyébként, hogyha ezt most a jogászok mostanában is tudnák, hogy nagyjából egészében a jognak ez a fő funkciója. A jog az nem tud szárnyalni a társadalom felett, a jog az földhöz ragad. A jog az találkozik egy problémával, és a problémát megpróbálja megoldani. Csak a nem kevéssé a római jogászok hatására napjainkra a kodifikációs szemlélet uralkodott el, ugye a 19. századi nagy áttörések eredményeképpen, aminek az a lényege, hogy előre megpróbáljuk kitalálni, hogy milyen lesz a konfliktus, és arra előre próbálunk választ adni, ami természetesen sokkal nagyobb gonddal jár, mint hogyha maradtunk volna a precedens jog ősi rendszerén, vagy követtük volna az angol jogot, ahol a kimunkált precedenseknek a válasz lehetőségei között lehet válogatni. A minden esetre tehát a középkori jognak az egyik sajátossága az, amit minden jogtörténész kiemel, hogy nem elvszerű, hanem gyakorlatszerű. Ezért azután az elvek elsiklanak a jogban. Lehet, hogy megjelennek, mert éppen a jogász, aki ítélkezik és bíráskodik, az művelt ember és beépíti a rendszerébe. Tipikusan ilyen volt egyébként Verbőci. Ha megnézik a tripartitumot, akkor a tripartitum eleje egy gyönyörű, szárnyaló jogtudományi értekezés, és abban a pillanatban, hogy elér a hétköznapi joghoz, tehát a jogi szabályozáshoz, lezuhan a színvonal, a rendezettsége az egész könyvnek, már ehhez a szárnyaláshoz képest. Tehát ez mindenképpen ebben a kérdésben. Nos, aztán jön a nagy változás, hát erről nyilván volt szó, amikor erről beszéltek, amikor egyfajta átértelmezése és áttörése következik be egyszerre a középkori legitimációnak és a középkori jognak. Megjelenik a jogi szabályozás igénye, pontosan a szabad ember képének a megjelenésével, mert azt mondja, hogyha az ember változó és szabad, akkor ezt az embert, ezt a változó és szabad embert jogi korlátok közé kell szorítani, ez pedig involválta az, hogy elkezdik a jogot, hát ha nem is kodifikált formában, bár Mátyás is kibocsátja a dekrétum májuszt, és örökérvényű törvényt akar készíteni, de hát hogyha ezt összefüggésbe hozzuk azzal, hogy párhuzamosan a gazdasági fejlődés is megköveteli a jogi átalakulást, akkor a jog elkezd már szélesebb értelemben gondolkodni, és ott azt lehet mondani, hogy kezd megjelenni a jogtudomány, és ahogy megjelenik a jogtudomány, már a filozófia felüti a fejét a jogban, mert a jogtudomány hát az végül is a jognak szerkezetet próbál adni, rendszert próbál adni. Ennek a jogtudománynak az egyik jellegzetes figurája volt Hobbes, aki egy sajátos választ adott arra, hogy mi a méltóság. Ő rendkívül leragadt választ adott, ha szabad ezt mondani, mert visszatér ahhoz a legelső kiinduló ponti régi római jogi megkülönböztetés, amit az állam értéknek tart, és értékként elismer az a méltóság, tehát ez inkább a tisztség, méltóság fogalom irányába megy el, de tudjuk azt, hogy a filozófia irányzatokban ez a meglehetősen száraz állami megközelítés végül is nem tudott győzedelmeskedni, és ennek lesz eredménye az, hogy megjelenik az a jogi gondolkodás, és ez Kantnál nagyon érzékelhetően megragadható, hogy tudnélik az emberi érték környékén kell keresni a méltóságot, az emberi kiválóság, az emberi minőség az, amely a méltóság alapját adja. Persze lehetett volna ezt nem a méltósággal összehozni, hanem erre külön szavakat találni, de nem, mert a társadalmi státuszkülönbségek az eredeti méltóság fogalmat összekötötték, tehát nem lehet mit csinálni. Ezzel a két fogalommal kell valamit kezdeni, és végső soron így jutunk el oda, hogy amikor a méltóságról beszélünk, jogi méltóságról és jogi értelemben méltóságról, akkor ezzel a két kérdéssel kell tulajdonképpen, ez a két fogalom csokorral kell szembenéznünk, egyfelől tehát a struktúrált állami társadalmi szerkezetbe beágyazott méltóságfogalom, a második pedig az erkölcsi filozófiai alapozású méltóságfogalom. Ezt megvallom őszintén, teljesen anakronisztikus, hogy pont Kis János tettem ide, őszintén szólva a nálam fellelhető anyagokból ezóta legkézenfekvőbb a definíció megragadásához. Na most itt szeretnék átmenni egy kicsit a jog és a méltóság kérdéskörébe, és még nem annyira filozófia, mint a földhöz ragadt jog szempontjából, hiszen a középkorból lépünk ki. A középkori jogot kell valahogy mássá tenni, miközben a középkori jognak egy sor elemét a kiépülő államhatalmak rendkívül cinikusan használják, majd aztán az abszolutizmusok pedig rendkívül vérfürdők közepette használják föl a jognak az eszközeit. Én csak néhány képet és mellé képletet raktam ide, hogy lehessen látni azt, hogy találkozik az ember, az átlagember a joggal, és hol jelenik meg az ő méltóság érzete a joggal kapcsolatosan. Ezek közül természetesen persze a bíráskodás a leglényegesebb, hiszen az átlagember mindig bíróval találkozik. Nem tudom, ismeretes-e az, hogy a bíró szó az honnan származik a magyar nyelvben. A bír szócska eredetileg hatalommal rendelkező személyt jelent. Egy olyan embert, akinek joga van a másik fölött rendelkezni. Ezért van az, hogy Magyarországon egész Mária Terézia koráig nem követelnek meg jogi ismeretet a bírótól. Soha sem, nem az jogi ismeretet, semmiféle, nem kell a joggal kapcsolatban lennie, mert ő a hatalommal rendelkező, ezért van az, hogy nagyon ritkán ítélkeznek egyedül a bírák, hanem a hatalmas társas bíráskodás, 50-100 társa, bírótársal adott esetben, Kállai István gyönyörűen kimutatta az úriszékről készített tanulmányába, hogy Károlyi úriszék az alkalmanként 300-400 bírótársat is behívott, ahhoz, hogy biztonságosan szül ez a 16. nem 17. 18. század azért, hogy megfelelő ítéletek szülessenek. A bíró tehát csak hatalommal rendelkező személy. Vagyis aki szembe kerül a bíróval, a saját földesurával, a saját alispánjával, a saját szolgabírájával, az egyben a fölöttese, tehát a hatalomban fölötte állóval találkozik, és ilyen értelemben a legközvetlenebbül megtapasztalja azt, hogy mit jelent a hatalommal összefüggésben az emberi méltóság konkrét gyakorlása. Nyilván ugyanez jelenik meg a városokban, a magisztratuális képletekben, és hát az egész társadalmi státuszképletben, hiszen a magyar társadalom, tudjuk jól, ez Kosári Domokos becslésére hivatkozva merem mondani, nem vagyok annak a korszaknak a kutatója, hogy a 17-18. Században Magyarországon körülbelül 4-5%-nyi a nemes, mindenkit beleértve, körülbelül 4%-nyi a polgár, van 1-2% meghatározhatatlan elem, külföldiek, vendégek, királyi udvarban éppen itt tartózkodók, és durván 90% a közönséges, jobbágyi státuszú ember. Na hát ezeknek a találkozása, tehát a nemes és a jobbágy találkozása már ott nagyon komolyan körvonalazza a bírói hatalomon keresztül, és a hatalom gyakorláson keresztül is a státusz és a méltóság kapcsolatokat. Most csak egy-két dolgot, ez muszáj volt ide tennem, mert én büntetőjogász, jogtörténész vagyok, tehát foglalkozom, nem élvezem, de foglalkozom ezekkel a kérdésekkel. A méltóságról beszélni, az emberi méltóságról beszélni abban a korban, amikor a bűnelkövetés automatikusan azzal a következtetéssel járt együtt, hogy a bűnelkövető önmagát írja ki a társadalomból, és társadalomon kívüli, törvényen kívülivé vált, száműzötté vált, automatikus száműzötté vált ítélet nélkül. És amikor, ha ehhez hozzáveszünk azt, hogy ki mondja meg, hogy mi a bűncselekmény. 1848-ig nincsen büntetőtörvénykönyvünk, sőt 1875-ben volt az első. 75-ben tették le az országgyűlésre, 78-ban volt az első. A bíró mondja meg. Ránéz a cselekedetre, ránéz az elkövetőre, vagy nem elkövető, hanem a gyanúsítottra, és ő mondja meg, hogy most ez bűncselekmény volt, vagy sem. Semmi nincs, ami meghatározna a bűncselekményt másként. És abban a percben, ahogy valaki törvényen kívülivé válik, abban a percben bekerül a tömlöcbe, és elkezdenek dolgozni rajta és vele, hogy kihozzák belőle a legfőbb bizonyítékot, a beismerést. Ha valaki beismert, akkor azzal szemben nem volt megállítható bizonyíték, nem volt ellenbizonyíték. Ha beismert, akkor biztos, hogy el is követte. De hogy milyen körülmények között ismert be, az nagyon jól látszik itt. És egyik pillanatról a másikra bárki bekerülhet ebbe a szituációba. Legyen az arisztokrata, vagy paraszt. Mert az arisztok csak az másért. Nyilván azok politikai intrikákért, vagy birtokszerzési célokkal. Hát ugye a magyar udvar, már nem a magyar udvar, hanem a Habsburg udvar hihetetlen perek sorozatát indítja el azért, hogy vagyont szerezzen, tehát megszerezze a magyar nagybirtokosok pereit, és akkor Illésházi Pető, Rákóczi pedig egy sor olyan per van, aminek nem igazi politikai indoka van, csak csinálnak politikai indokot, hanem közönséges vagyonszerző indok. Ha magához a büntetés végrehajtásához nézek, megint az egyik legdurvább képemet választottam ki, a kivégzések, a nyilvános kivégzéseknek az illusztráció. Egyébként ezek mind reneszánsz képek, igaz, hogy később reneszánsz, de reneszánsz képek. Tessék végig gondolni azt, hogy jól lehet ezen a képen egy katonai vállalkozás sejthető a háttérben felsorakozott hadsereg miatt, tehát elképzelhető, hogy a képnek ilyen információja nem volt, hogy miért akasztották őket, de a korban teljesen bevett dolog a nyilvánosság. Nyilvánosan hajtanak mindent végre. Ennek nem jogi okai vannak, hát bizonyos jogpropagandisztikus okai vannak. Egész egyszerűen nem jut el az emberekhez az információ, hogyha nem táplálják bele a büntetés végrehajtás nyilvánosságába. Ugyanis ezek a kínzókamrák nyilván nem nyilvánosan működnek. Tehát a gyanúsított eltűnik a nép elől, éjszaka jön a fekete hintó, elviszi, és egyszer csak fölbukkan a másik oldalon, kijön a fekete doboz másik oldalán, és azt mondják rá, hogy beismerte, hogy bűnös. Na most ebből nem lehet információt átadni, tehát meg kellett rendezni egy nagy nyilvános végrehajtást mindig és mindenkinek. A legutolsó kis lopásnál a faluba, akkor a nyakába akasztották a ellopott dolgot, és végighajtották hatszor a falun, vagy tudom én, a templomba kiprédikálta a pap. Tehát egész eddigben minden nyilvános volt, minden nyilvánosan próbáltak a büntető jogban megoldani. Na most ez a mai értelembe vett méltóságnak még a nyomaival se fér össze, és ez uralja az egész hétköznapot. Sajnos a jogász egy másik oldalt képvisel, ugye mi peranyagokkal dolgozunk, tehát azt látjuk, ami a jogi darálóban működik, tehát a hétköznapok darálójában. Ez egy kicsit messze esik a fennkölt festmények világától, meg a irodalmi művek világától, tehát ez egy másik világ, de az a helyzet, hogy ez való világ. És ebbe kell valahogy, vagy kellett volna valahogy beleilleszteni a méltóságot. Most egészen a francia forradalomig, vagy legalábbis, hát azt megelőzően ugye már az angol meg a német alföldi változásokig, mert azok is hoztak már újabb és újabb gondolatokat, és a felvilágosodás filozófiájáig a méltóság ilyen értelemben szóba nem jön. A méltóság olyan értelemben jött szóba, hogy ha valakinek magas rangja van, magas státusza van, akkor azt védik bizonyos előjogok, tehát a jog csak ilyen értelemben tud megjelenni, de mint mondtam, azt is csak relatíve védik, mert védik a társadalom többségével szembe, de már adott esetben a sajátjaival szembe, vagy az uralkodóval szembe végképp nem védik. Na most ez a középkor, késő középkor, borzasztó nehéz mit csinálni ezekkel a szavakkal, ugye ráadásul a magyar periodizáció alapvetően el is tér tőle, mi nekünk nagy csatáink voltak a feudalizmus szó értelmezésében, és mi a franciákét fogadtuk el, meg Kossuth és Eötvös feudalizmus fogalmát, ami a ancien rezsimre értelmezi a feudalizmust, és nem a hűbériségre, ami ugye Magyarországon nincs is, tehát nem is tudnánk mit kezdeni vele. A változás az a francia forradalommal következik be. A francia forradalom persze csak egy ilyen deklaratív pillanat, tehát sose higgyük el azt, se a jogról, se a tudományos gondolkodásról, hogy az bármilyen pillanathoz köthető. Ez olyan nagyon kedves történészi cezúrázás, hogy kiválasztok egy pillanatot, és azt mondom, innentől. Tehát vannak ilyen nagy pillanatok. Ez egy deklarációs pillanat volt. Amikor ugye ott van a szöveg végén, hogy elhatároztuk a természetes és elidegenítetlen jogok kinyilatkoztatáját, tehát ünnepélyes kinyilatkoztatását. Ezért forduló pont ez a kérdés. Méltóságról szó sincs, szeretném jelezni, még mindig csak általában beleszületett jogokról van szó, tehát az alapjogok megszületésénél vagyunk, de ezek az alapjogok már körvonalazzák azt, hogy elindul abba az irányba, mert hiszen benne rejlik. Ezekben már benne rejlik az emberi méltósághoz való jog, mert hogyha megnézzük azt, hogy időben hogyan épülnek föl ezek a nagy francia forradalom által tagadásból megfogalmazott jogok, akkor nagyon jól elválasztható egymástól három egység annak tükrében, hogy mi volt fontos, éppen akkor mi volt fontos. A polgári forradalmak időszakában a szabadság és egyenlőség. Ez a két nagy kérdés volt, amely politikai értelemben és hétköznapi személyes szabadság értelemben is mindenképpen átütő erejű volt, hiszen a polgár, vagy éppen az abszolutizmus alól kimenekülő alattvaló, az a legfontosabbnak azt ítélte, hogy legyen neki egy biztonsága a társadalomba. Tehát ez egy garanciális kör volt, tehát amikor először megfogalmazzák természetjogi alapokon, meg aztán továbbfejlesztve ezt a filozófiában, tudományos alátámasztásokkal ezeket a jogokat, akkor ez a garancia csoportja. Ez persze folytatódik, mert ez nem szűnik meg, tehát az, hogy odaírtam, hogy 18. század, akkor kialakul egy kör, és ezt a kört bővítik, mindig attól függően, hogy mikor érkezik el a pillanat a bővítésre. A 20. század elejére jut el oda a társadalom, hogy gazdaságilag a garanciális biztonságok kiépítése, tehát a társadalom, az európai társadalom, meg esetleg egy kicsit az amerikai társadalom, tehát nem a világról van általában szó, hanem hát ugye végül is a reneszánsz hatókörökből indultunk ki, tehát a európai, főként az európai körökbe kialakul az az igény, hogy már a szolidáris jogok is bekerüljenek valahogy a képletbe. És ez azért izgalmas, mert igenis a méltóság, az emberi méltóság találkozik a nyomorral, találkozik az elviselhetetlen megalázó körülményekkel, és ebben az oszlopban is fölépül a gazdasági jogok környékén és a szociális jogok környékén egy újabb oszlop, amely majd alátámasztja, amikor egyáltalán szóba jön az emberi méltósághoz való jog. És akkor van még egy harmadik, amit azért feltétlenül szükséges ide vennünk, mert látjuk azt, hogy finomodik a jogkör, hogyan jelennek meg újabb és újabb jogok, amelyek megint csak összefüggésben vannak a méltósággal, csak ennek a méltóságnak már a filozófiai és jogi határai kezdenek közelíteni egymáshoz, tehát kezdenek abszolúttá válni, és ennek következően határtalanná a határok, tehát egy nagyon furcsa fejlődés, de nagyon izgalmas fejlődés következik be. Akármilyen furcsa, amit mondok, azt a kérdéstre kezdek válaszolni, mert a felkérést kaptam, hogy tudnilik az aktuális jogi helyzet, akkor azt kell mondani, hogy ez nagyjából a II. Világháború korszakára tehető. Tehát a jog az emberi méltósággal nem foglalkozik a II. Világháborúig. Foglalkozik emberi jogokkal, foglalkozik szabadságokkal, foglalkozik azon belül kisebb-nagyobb töredékjogokkal, de így, mint a méltósággal nem foglalkozik, ennek következően nem is próbálja definiálni vagy meghatározni. Ez egyébként abszolút jellemző mindmáig a jogra, hogy kísérletek vannak. Tudjuk azt, hogy a II. Világháború borzalmait követően jelenik meg az az igény, hogy az emberi méltóságot miután a világháború úgy a holokauszt, mint általában a háborús körülmények előidézte szituációban elképesztő méltatlan helyzetbe sodorták a társadalmat, egy általános ENSZ követelményként, de most már világkövetelményként jelent meg az, hogy az emberi jogok között megjelenjen a méltóság. Nem definiálták, nem határozták meg. Ez megint csak deklaráció volt. De ott van már külön kiemelten, és ez azért izgalmas, mert jelzi azt, hogy megkülönbözteti más jogoktól. Tehát amikor azt mondja, hogy az emberi jogok vesző, és az ember méltósága, akkor itt túlmegy már a közönséges emberi jogokon, tehát valamit utal arra, hogy itt nem az emberi, hát akkor elég lenne az emberi jogokról szólni. A méltóság valami más, amit valahogy meg kell a jognak is fogalmaznia, és ez az ENSZ alapokmánnyal veszi kezdetét ez a történet. Ami a méltóságnak valamiféle tartalmi elemzését hordozza magával, az a Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata volt 48-ban, ahol már a szabadság és az egyenlőség fogalmát kötik össze a méltósággal, vagyis az egyenlő méltóságúság, ez már egy megragadható jogi fogalom. Tehát ha már tudjuk, hogy mi a méltóság, az, hogy egyenlőség, és az egyenlőséget összekötni a méltóság, ez már a méltóságnak egy ívét próbálja megrajzolni, és rendkívüli jelentős az, hogy leszögezi azt az alkotmányos alaptételt, amit innentől kezdve minden valamire magára valamit adó alkotmányozás bevesz az alkotmányba, és megjelenik a különféle alkotmányokban. Nagy jelentőségű ebben a képletben még a német Grundgesetznek a rendelkezése. Ez összefüggésben áll a német lelkiismerettel, valljuk meg, rendkívül komoly vitákat folytattak le, és miután tudjuk azt, hogy a németek dogmatikailag messze fölötte vannak a jogban az európai átlagnak, ma is, bár a német jogi szaknyelv az nem hivatalos nyelve a uniónak, mégis azt mondták nekem, a franciák is azt mondták nekem, és az angolok azt mondták, hogy ha vita van arról, hogy mitben is állapodtak meg, vagyis a szöveg mit jelent, akkor németet veszik elő, mert az biztos, hogy úgy van. Tehát az nyelvtanilag, szerkezetileg, didaktikusan, biztos, hogy ők fogalmazták meg a legjobban azt, ami... Na most itt ez a képletben, itt megjelenik még valami újdonság, hogy nem csak az, hogy ez a méltóság, ez egy elidegeníthetetlen jog, hanem az is megjelenik mellette, hogy ezt kötelessége az államnak tiszteletben tartani és betartatni, tehát kikövetelni a társadalomtól, hogy biztosítva legyen, és azt hiszem, hogy ez egy alapvető változás. Volt a jogállam. A jogállamban tudtuk azt, hogy az alapvető megfogalmazás arról szólt, hogy a polgárt védeni kell az állam hatalmával szemben. Ezennél egy picivel tovább megy. Mert itt nem csak az állammal szemben, tehát az államot kötelezi arra, hogy a méltóságot biztosítja, ezért a bizonyos értelemben az államot az állammal szemben kötelezi, hanem az államot már a polgárral szemben is kötelezi. Tehát a polgár méltóságát nem csak az államtól védi, hanem általában mindenkitől védi, tehát a másik polgártól is. Itt a méltóság védelmének már megjelenik egy kettős eleme, és ezzel bővül egy kicsit 49-re a méltóság jogi megközelítése. Talán ezt érdemes még megemlíteni, ugye, mert hogy a 2000-es kartában is bevette az Európai Unió, mint az egyik alapvető alapjogot, és ebben a kartában benne foglaltatik az is, hogy ez az európai alkotmány, már ez az egész karta, az európai alkotmány második részét képezi, tehát egy alkotmányos dokumentumnak tekintik az elfogadók, dacára annak, hogy magát az alkotmány nem fogadták el, de az alkotmány második részét elfogadták, és ez az alapjogi karta. Na most, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon ehhez képest hogy áll a helyzet, vagy hogy állt a helyzet, akkor viszonylag tiszta képet és következetes képet látunk. Ez persze nem a 49 évi 20-as, csak a 49 évi 20-asnak nevezett 1989 évi alkotmánynak a szövege, amelyben teljesen világosan benne van az, és itt fölhívom a figyelmet, ami majd a későbbiekben fontos lesz, a sérthetetlen szóra. Tehát benne van az, hogy elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, és ez elsődrangú kötelezettsége. Ez általános tételként jelenik meg. Ugyanezt a mostani alaptörvény a nemzeti hitvallásban deklarálta, amely az emberi méltóságot veszi alaptételként. Már nem általában beszél alapvető jogokról, hanem a méltóságról. Ez egy üzenet arra, hogy tágabban értelmezi a jogoknak a körét, mint a 49 évi alkotmány, bár az alkotmányjogászok ezen elvitatkozgatnak, hogyha a különféle szavakat különféle tartalommal látjuk el, akkor összességében mit lehet ebből kivenni, de hogyha összehasonlítjuk azokat a passzusokat, amelyek kifejezetten erre irányulnak, tehát a méltóság szabályozására, akkor alig láthatunk a kettő között különbséget, hogyha megnézzük, mert mind a kettő az emberi méltósághoz való jogot deklarálja. Talán az alaptörvény ezzel a sérthetetlenség újra ismétlésével egy erőteljesebb megfogalmazást adott neki, de az, hogy a magzat élete az hogy kerül ide, azt én őszintén mondom, nem tudom megmagyarázni. Tudnélik az élethez való jog generális fogalmát, az a magzatvédelem az magába foglalja, a méltóság kérdésébe pedig nem fér bele, tehát jogi magyarázat szempont, filozófilag lehet, hogy belefér, de jogi értelmezése nem fér bele, tehát a magzat az mindenképpen, de nyilván itt egy politikai súlyt akartak adni, éppen akkor zajlott a magzatvita, az abortusz vitának az egyik nagy hulláma, és ezt bele akarták venni, tehát nyilván azért bigyeztették ide, de ez itt így lóg, tehát jogilag, didaktikailag én ezt nem értem, hogy miért van itt, de mindegy, nem érdekes, hát itt van, de a tartalom az nagyon fontos és nagyon lényeges, azt tudnilik, hogy mind a két alkotmány, tehát a 89-es és a 2011-es is kiáll amellett, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, és az emberi méltóságnak ez a sérthetetlensége egyfajta elidegeníthetetlen jogként jelenik meg. Na most, ami itt a jogász számára rettenetesen fontos, hogy a méltóságnak az egyébként rettenetes a jogászok által és rettenetes alapossággal földolgozott filozófiai fogalmával mit lehet kezdeni, pontosan annak a határtalansága miatt. Tehát hogy tudjuk definiálni, mik azok a pontok, ahol meg tudjuk ragadni a méltóságot, és hogy tudunk a méltóságból egy olyan fogalmat kreálni, ami védhető. Mert ugye itt alapvetően erről van szó, hogy deklarálhatok én akármit, annak akkor van értelme, hogy a garanciát teszek mögé. Garanciát pedig amögé lehet tenni, ami megfogható és megfogható. megfogalmazható. Ezért azután ez a kérdés. De most egy illusztráció gyanánt én itt kigyűjtöttem néhány alkotmányból néhány megjegyzést, ami különleges, tehát pontosan azt a kérdést veti föl, hogy na akkor hogy is definiáljuk a méltóságot. 47-ben az olaszok kifejezetten a gazdasági visszaélések és a kapitalizmus túltengéseivel szemben fogalmazza meg a méltóságot, tehát az emberi méltóságot. A görögök egyenesen a kormányforma alapjának nevezik a méltóságot, jelzem, ezek nem definiálják, tehát ennyit mondanak, tehát ezért érdekes a méltóság kérdése. A spanyolok a társadalmi béke alapjaként, akinek van történeti ismeret, az tudja, hogy nagyjából ugye ez a kiegyezés időszaka, ahol letették a fegyvert, ennek következtében itt üzenete, külön üzenete van. Ha valaki csak úgy olvassa, akkor azt mondja, hogy na és akkor hol és mi szerepe van itt a méltóságnak. A portugálok a köztársaság előfeltételeként fogalmazzák meg a méltóságot, a lengyelek az állampolgári szabadsággal hozzák összefüggésbe, és egy sor alkotmány egész egyszerűen nem is szól róla. Itt Európában nem szól róla. De amikor szóvá tesszük, hát szik inkább egymás között az alkotmányjogászok, mert én legfeljebb ott ülök, mert nem ebben a kérdésben vagyok elsősorban járatos, akkor mindig az a kérdés, hogy miért nem tetszenek belefoglalni az alkotmányba? És a válasz mindig az, hogy mert partalan, és mert benne van a levegőbe. Mert attól, hogy nincs benne az alkotmányba, az alkotmányosságba, ez is egy érdekes jogi kufli, hogy van az alkotmány, és az alkotmány megvalósulása az alkotmányosság, és attól még lehet valami alkotmányos, hogy effektív nincs benne az alkotmányba, mert az alkotmány általános szellemével összeférhető gyakorlatok lehetségesek. Tehát ilyen értelemben vannak nagyon sokan alkotmányjogászok, félnek a méltóság, az emberi méltóság fogalmától, pontosan a meghatározhatatlansága miatt, vagy a nehéz meghatározhatósága miatt. Na most egy-két ilyen, ha úgy tetszik, probléma, hogy mi akadályozza a méltóság, az emberi méltóság jó jogi megfogalmazását. Ez az alapjogok általános fogalma jelenti mindazokat az eredetileg emberi jogokat, majd az emberi jogokra ráépülő további jogokat, amelyeket úgy a jog, mint a politika, mint a filozófia általános emberi sajátként fogad el, és ezek az alapvető jogok elvileg legalábbis nem megkerülhetőek, tehát az alapjogokkal szembe nem lehet igazán fogalmazni. Erre mondja a mi alkotmánybíróságunk ugye azt, ami most ki van egészítve még egy plusz jellemzővel, hogy, és nem véletlenül nem az alkotmányban van benne ez a szöveg, hanem ez egy alkotmánybírósági határozat, méghozzá a halálbüntetése kapcsolatosan hozott határozat, ez egy nagyon részletesen dolgozza föl a emberi méltóság kérdését is, és itt azt mondja, hogy korlátozhatatlan alapjog. Tehát az alapjogok között egy olyan minőségű jognak tekinti, amelyet nem lehet korlátozni. Tehát semmiféle jogi korlátot nem lehet neki szabni. Ez a jogász számára azt jelenti, hogy gyakorlatilag valami olyan, aminek ha megvan a pozitív tartalma, akkor tudok vele mit kezdeni, de ha nem adom meg a pozitív tartalmat, mert bele kell tölteni valami tartalmat, ha nem adom meg a pozitív tartalmat, akkor egy jogi partalanság határára érek, mert nem nyúlhatok hozzá, mert nem korlátozható. A másik kérdés, amit ugye a filozófia is megfogalmaz, hogy a méltósághoz való jog rendkívül határozatlan kereteit tekintve, tudnillik az emberi életnek minden egyes rezdülésével kapcsolatban megjelenhet méltósággal kapcsolatos kérdés. Nem lehet katalógust készíteni arról, hogy az emberi méltóságnak melyek azok a pontjai. Én próbáltam összeszedni néhányat a végére, de nem igazán lehet ezt megcsinálni. Tehát a jog számára egy rendkívül széles zónát nyit ki, mert nekünk arra van szükségünk, a bírónak is, és nekünk is, még akkor is, ha van a bírónak mérlegelési lehetősége, arra van a jogásznak szüksége, hogy meg tudjon kapaszkodni, de mert határozhatatlan, Ezért egy nyitott kérdéssel találkozunk, egy folyamatosan bővülő kérdéskörrel, ami nem zárja ki azt, hogy ne lehessen körvonalazni valamit benne, de nem lehet pontosan meghatározni, hogy micsoda. Ha ezt összevetem, ezt a kettőt, tehát a korlátozhatatlanságot és a határozhatatlanságot, ez jogilag már majdnem kezelhetetlen helyzetet tud előidézni. Na most ezt a Alkotmánybíróság egy érdekes fordulattal oldja föl, azt mondja, hogy anyajog, tehát nem csak alapjog, hanem anyajog. Ami azt jelenti, hogy belőle folyamatosan mindig újabb és újabb jogok vezethetők le. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy az emberi méltósághoz való jog egy olyan jog, aminek nem ismerjük a terjedelmét, mindig az újabb és újabb konkrét konfliktusokra adott konkrét válaszok esetében tudunk csak újabb és újabb elemeket bekapcsolni, viszont ezek az újabb és újabb elemek egyre erősítik azt a kört, amelyek végül is kijelölik majd a méltósághoz való jogot. Na most akkor még ehhez az anyajoghoz még van egy érdekes következtetés, amely ahol alkotmányban van foglalva az emberi méltóság, ott egyértelműen elfogadott dolog, hogy ez valami mindenek fölött álló, pontosabban anyajog minősége miatt, ez nem csak Magyarországon, mindenek fölött álló dolog, tehát sérthetetlen, a sérthetetlen szóra ezért hívtam fel a figyelmet, vagyis semmilyen jog nem ütközhet a méltósághoz való joggal. Semmi. Nincs az az alapjog, amely, hogyha összeütközne vele, az győzhetne vele szemben. Tehát az emberi méltósághoz való jog, és egyébként a mi gyakorlatunkban egy kicsivel több ennél, mert mi nálunk a emberi méltósághoz fűződő jog mellett ott van, amit majd fogok mindjárt mondani, az élethez való jog is. De ez a két jognak egy komplexitása, ez mindent fölülír. Tehát bármikor emberi méltósághoz való jogról vita támad, mindig ennél ez írja fölül az összes többit. Nincs olyan emberi jog, amely ennél erősebb lehetne, tehát mindig is következetesen a méltósághoz való jog jelenik meg. Na most itt van egy érdekes kérdés, amit a mi alkotmányunk is jelez azzal, hogy az élethez és az emberi méltósághoz való jog, tehát egymás mellett írja, de ezt egyébként a németek folytatták le, a Német Alkotmánybíróság ezt a vitát, és jutottak oda, hogy ugyan a méltóság szervesen kapcsolódik az emberi élethez, de nem felel meg neki. Tehát az emberi méltóság az több, vagy más, inkább úgy mondom, hogy más, mint az emberi élet. Erre szokták azt mondani, több állásfoglalása is van a Német Alkotmánybíróságnak, hogyha valakit megölök, ez nem az emberi méltóság megsértése. Ha valakit úgy ölök meg, hogy közben például megszégyenítő módon járok el, akkor az már az emberi méltóságot sértő cselekvés, az ölés önmagában nem. Mert az nem az emberi méltósághoz való jogba ütközik, hanem az emberi élethez való jogba ütközik. Tehát ez egy didaktikus kérdés, de nagyon fontos akkor, amikor mérlegelni kell ezeket a kérdéseket. Erre mondta ugye a mi bíróságunk, egyébként a mi alkotmánybíróságunk szervesebben kezeli a kettőt, tehát mint egy egyként fogalmazza meg, mert azt mondja, hogy az ember lényege az maga az élet, ennek és az élet minőségével kapjuk meg a méltóságunkat, és a méltóság maga az emberi mi volt. Ebben következtében, ha nincs élet, akkor nincs méltósághoz való jog sem, tehát szerves egységben lehet a kettőt vizsgálni. Mondom, a németek ennél egy kicsit konzekvensebben választják el a kettőt egymástól, és próbálnak elmozdulni a méltóság külön kezeléséhez. Ennek egyébként didaktikus eredményei vannak, mert sokkal precízebben lehet meghatározni, hogy akkor mi is az a emberi méltóság. Na most, hogyha ezen belül megpróbáljuk megkeresni azt a feltételt csokrot, hogy másik oldalról hogy közelíthetünk egy pozitív föltöltéshez, akkor én lehet, hogy ez csak játék a szavakkal, mert ez nem jogi szakkifejezéshez hozzá kell tenni. Én a méltatlanság oldaláról indulnék neki annak, hogy megtaláljam a méltóság oldalát. Mert hogy a méltóság Általában véve, miután egy társadalmi tartalmat hordoz, hiszen a méltóság a társadalom részéről sérthető, ennek következtében egy általános társadalmi megbecsültségre való igényben fogalmazódik meg alapvetően, amelyben föl lehet sorolni mindazon igényeket, amelyek az általános méltóság tartalmát jelentik. Ezzel szemben mindaz a magatartás, amely ezt az igényt sérti, az alapvetően a méltatlanság körébe esik, az, ami a méltóság határait kiszélesíti. Most jogászként, ugye én, ha elmegyek a méltatlanság felé, akkor tudok találni néhány olyan sarok kifejezés, ami büntethető, vagy szankcionálható, nem feltétlenül büntető jog vonatkozásában, de ami megragadható, definiálható és szankcionálható. Ezeknek az egyik csoportja az, amely kifejezetten összefüggésben van valami módon az elítéléssel, meg bélyegzéssel, és amely, és ez azt hiszem nagyon fontos, három olyan elemet sért, és innen lehet eljutni valójában jogi tartalomhoz, három olyan elemet sért ez az erőszakos, megvető, üldöző, kiközösítő magatartás, amely számunkra mondhat valamit, részben a személyiség kibontakoztatása, nem akarom felolvasni, az önbecsülés és az identitás tudat, mert ezek azok, amelyeknek az elismerésére én igényt tartok a társadalommal szemben. Ha ezt tovább megyek ebbe, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy itt két nagy területen igénylem magamnak az emberi méltósághoz való jognak a gyakorlását. Egyrészt, hogy az autonómiámat hagyják békén, mindenféle vonatkozásban ne akarjanak beleszólni, de ne is ítéljék meg azt. A másik oldalról pedig, hogy az autonómiám egyenlő legyen más autonómiájával, és ez mind a kettő már jogilag értelmezhető kérdés és jogilag értelmezhető fogalom. Ugye ezt a képletet hogy lehet elérni? Hát itt néhány olyan, ez Vernon Hahn professzortól származó kategorizálás, nagyon komolyan foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy ez a megalázás végbe mehessen. Mindenek előtt ő azt magyarázza, és ez nem kérdés, hát ez következik az élet logikájából, hogy egyes számú feltétele a létezés. Létezésen kívül nem lehet emberi méltóság, illetőleg a létezéshez kapcsoló állapotban még lehet, mert ha meghalok, akkor utána még, de az én létezésemhez kapcsolódik, hogy az én testem ott van. De a létezés nem azért izgalmas számára, hogy most lüktete bennem a vér, hanem azért izgalmas számára, mert azt mondja, hogy ha az én önrendelkezésem és az autonómiám az, amit én védeni szeretnék a joggal, akkor itt nekem ki kell alakulnia ennek az önbecsülésnek. Vagyis egy olyan agyi tevékenységre van szükség, amellyel én fölmérem a státuszomat, fölmérem a helyzetemet, és ennek következtében kialakítom azt az állapotot, amelyben létezek, itt persze nem tudatosan feltétlenül, tehát lehet öntudatlanul is, de amelyben ez ki tud alakulni. Abban a nagy vitában, ami lezajlott a németeknél, ő kifejezetten azt az álláspontot kapcsolja, hogy pontosan ennek alapján kell a magzatot kiiktatni az emberi méltósághoz való jogi védelem alól, és az élet elleni védelem alá kell besorolni, mert a magzatnak még nem lehet önképe. Tehát nem lehet megsérteni, nem lehet méltatlan, nem lehet méltatlan helyzetbe hozni, nem lehet gyalázni, hát áttételesen persze lehet, de őt magát ez nem bánthatja. Ennek következtében azután ő ezt feltétlen feltételként fogalmazza meg. Ez inkább egy általános meghatározás az önmeghatározáshoz, vagy a öndefiníció jogi értelmezéséhez, hogy tudnillik erőszakkal, ez egy alkotmányos elvnek kell lenni akkor, hogyha komolyan veszük az önmeghatározást, más nem kényszerítheti rá valakire, aki autonóm módon megítél egy erkölcsi állapotot, vagy egy erkölcsi állapotot, nem kényszerítheti rá az akaratát, és mondhatja azt, hogy én téged nem alázlak meg, mert hát hiszen, ha átveszed az én erkölcsi véleményemet, akkor te nem vagy megalázva, mert akkor onnantól kezdve ez pontosan ugyanolyan képlete a dolognak, mint hogyha ha egyszerűen kívülről jöven. És hát ezzel van összefüggésben a negyedik is, hogy az érintetnek a beleegyező akarata kizárja ezt az állapotot. Persze, ha ez nem kényszer hatására, vagy fenyegetés hatására következik be. Tehát, hogyha valaki akarja, erre a Német Alkotmánybíróságnak volt egy döntése az aktfotókkal kapcsolatosan, hogyha valaki magáról aktfotókat készített, volt nagy vita, és ezt átadja valakinek, és ez a másik, ez ezeket mutogatja, itt nagy vita alakult ki, hogy ez vajon az ő emberi méltóságát. És az volt a vélemény, hogy nem. Nem, azért, mert ő beleegyezett és akarta azoknak az aktfotóknak az elkészítését, innentől kezdve tehát ebben a zónában nem lehet mozogni. Lehet még tovább, mert tovább lehet menni a polgári jog területére, jó hírném megsértés, tudunk még további jogi lehetőségeket adni, de ez nem tartozik bele az emberi méltóságba. Tehát nyilván, hogyha megvannak ezek a feltételek, akkor érkezhetnek tulajdonképpen azok a konkrét jogilag már megragadható dolgok, amelyek az emberi méltóságot támadják, így a kényszerrel kapcsolatos támadások, a megvetés megalázó szituációval kapcsolatos kérdések, a faji nemzetiségi diszkriminációval kapcsolatos, és a lealázó helyzet kihasználása, ez nagyon nehéz így megfogalmazni, lealázó helyzetet, annak a megalázásnak egy olyan képlete, amikor a kihasználó másik kiszolgáltatott helyzetét. Na most ebből látható az, hogy a jog borzasztó nehéz helyzetben van, amikor választ kell adnia, és amikor össze kell hoznia a dolgokat. Megnéztem, én találtam 37 olyan jogszabályt, amiben az emberi méltóság előfordul, a legkülönfélébb fajta jogszabályokban, amelyek hol törvényiek, hol rendeletiek, természetesen beleértve az alaptörvénynek is a rendelkezését, és ebből kimazsoláztam néhányat, hogy látható legyen, hogy körülbelül milyen szinten próbálja a jog megragadni, és ebből látszik az, hogy nem tud egységes definíciót adni és alkotni. Ilyen ugye a közoktatási törvényben a tanuló vélemény nyilvánítási joga, amely a emberi méltóság tiszteletben tartásával gyakorolható természetesen. Ennek analógiája a felsőoktatásban érdekes módon itt alapvetően az oktatót kötelezik arra, hogy tiszteletben tartsa ezt a jogot, a hallgató környékén nem. Rákerestem a jogszabályra, ezt az egyet dobta ki. Ennek utána átolvastam, mert hát ugye amúgy is hivatalom, hogy átolvassam, és tényleg nem találtam többet, tehát az emberi méltósághoz való jog ebben a vonatkozásban bukkam föl. Megtaláltam az adománygyűjtésre vonatkozó jogszabályok között, megtaláltam a rendőrség fogvatartási, egyébként ugyanígy a büntetés végrehajtási szabályok között is benne van, és megtaláltam, ezek olyan nagy zónák voltak, tehát olyan nagyon domináns területek voltak, ahol megtaláltam, és ezek aztán már lebontott válaszok, tehát magyarul azt lehet mondani, hogy aktuálisan a jog eljutott odáig, hogy tud választ adni, eljutott odáig, hogy tudja definiálni, először is körvonalazni, bizonyos részeibe definiálni az emberi méltósághoz való jogot. Más kérdés az, hogy mikor jut el oda, hogy teljes definíciót ad. Hát nagyon szépen köszönöm, ez ennyit hoztam össze. Köszönöm.
Elhangzott Rádió Egyetem. Az emberi méltóság, mint aktuális jogi kérdés. Mezei Barna. Itáliai humanizmus. Az ELTE BTK-n 2012. május 23-án elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.